Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió régió hallgatóit. A zalaegerszegi Jézus Szíve Ferences templomban Kerca Csaba Asztik atyával beszélgetünk Jézus Szíve tiszteletéről, Jézus Szíve eseményeiről, ami a templomnak a centenáriumi évében fog zajlani. Megkérem Asztik atyát, hogy ahogy gondolja, kezdje.
Én is nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, innét a zalaegerszegi Jézus Szíve Ferences plébániáról, ami most nagy izgalomban és ünnepi előkészületben van, hiszen jövőre 27. szeptemberében és októberében lesz majd a templomunk 100 éves szentelési évfordulója, illetve az októberi időszakban pedig a zalaegerszegre való letelepedésünknek ugyancsak a 100. évfordulója, amelyet a nagy templom plébános atyája, Pem József atya, a későbbi herceg prímás, Mindszenti József alapított, álmodott meg.
Dicsőség az atyának és fiúnak, és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben volt a most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Az egész bővölve, nyilvája az Isten.
És abban az időben ez a templom egy prófétai üzenetet is magába foglalt, hiszen ebben a régióban, az a zalaegerszegnek ennek a részében akkor teljesen indokolatlannak tűnt egy ekkora méretű és ilyen kivitelezésű templom.
Kérdéses volt, hogy szükség van egyáltalán rá.
Igen, a meglátása az volt, és az indoklása is abban az időben József atyának, plébános atyának, hogy a nagy templomban az 5 szentmisa, amit vasárnap bemutattak, az túlterheli a templom légkörét, és ezzel gyakorlatilag rongálódnak a festmények, és a páratartalom miatt penészesedés állhat elő a templomban, ezzel érvelt amellett, hogy szükség van arra a bővítésre, hogy a zalaegerszegi vallási életet, illetve a népesség gyarapodásból adódó következményeket ezzel orvosolja, hogy ide megálmodjon egy templomot.
És akkor ugye nagy volt a távolság is, ezen a részen nem volt a közelbe templom, és hogy a híveknek ne kelljen olyan nagy távolságra menni, akkor még nem volt kocsi, meg gyalogosan tudtak a templomba eljutni.
Ebben a gondolatkörben is nyilván lelkipásztori szempontok érvényesültek. Alapvetően mégis ő abból az érvelésből indult ki, hogy az ő templomuk ne legyen túlterhelve, mert szerette volna az állag megóvásra is tenni a kellő lépéseket. És nyilvánvaló, hogy egy ilyen nagy volumenű építkezésnek, főleg abban az időben, az első világháború után még a társadalomban lévő trauma is rátett egy lapáttal. Itt mondják, hogy a királyi kincstárból csak korlátozott mennyiségű alaptámogatást tudott lehívni, illetve a város is csak kismértékben tudott ehhez hozzájárulni, és alapvetően egy adóengedéllyel, a templomépítés adóval havi rendszerességgel gyűjtögették össze azokat az összegeket, amikről tudjuk, hogy az első világháború után inflációs helyzetben borzasztó nehéz volt elindítani. Az építkezést is ennek volt az egyik segítője az, hogy a jelenlegi templomunknak a területén a lovarda volt, és annak a épület elbontásából származó alapanyagokat is felhasználták a kolostor és a templom alakzatának a megépítéséhez. Szóval egy néhány gondolat így a templom építésének és megalapításának az okán. Azt látjuk még, hogy azért felvetődik egy fontos kérdés, hogy miért pont Jézus szíve. Azt tudnunk kell, hogy ebben az időben még, de szerintem később is, a templomoknak a titulusát nem önkényesen választották meg, hanem abból a lelkipásztori megfontolásból, hogy ahol már az egyház működik, legalább egy plébániával is, onnan oldalagosan ellát egy másik területet, világosan látszik az, hogy a bűnök és az erények viszonylatában hol van a legnagyobb szükség a természet fölötti segítségre, és mint Szenti, egykori Pem József atya úgy látta helyesnek, hogy a Mária Magdolna által fémjelzett, és ebben a gondolatkörben vagy viaskodásban küzdő dunántúli népnek, úgy ahogy Mária Magdolnának Jézusra volt szüksége, úgy az itteni erőviszonyok megerősítésére, az erények gyakorlására, Jézus szíve kultuszra van elsősorban szüksége az alaiaknak. Erre azért volt szükség, mert igazából az Istenség egész teljessége lakozik Jézus szívében, ő tud minket megtanítani Isten imádására, az isteni kultusznak a lelki feltöltésére, és mindarra az emberi erényre is, amely az evangélium hirdetését, illetve annak szolgálatát jelentheti egy plébánia, vagy jövendőbeli plébániának a gondolatkörében.
Mi volt a további abban a Mindszenti József gondolata, hogy milyen atyákkal tölti be a templomot, mit, kiket tud idehozni, hogy szolgálatot teljesítsenek itt is?
Igen, ehhez azért még egy előzmény tartozik, hogy ugye még Trianon előtt vagyunk, gondolatkörileg és gyakorlatilag a muraszombati egyházmegyének a területében is gondolkodott még Mindszenti, ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag szerette volna azt az egyházi státuszt ennek a templomnak, hogy valamiképpen ez egy ilyen végvári egyházi hely legyen. Ennek megfelelően alakították ki egyébként az építészeti részét a plébániának, egy jövendőbeli, akkor még jövendőbeli plébániának, úgyhogy nem kifejezetten rendház formára lett megépítve, és ezért, amikor ő megpróbált bevonzani ide különböző rendeket, akkor az volt az alapkoncepciója, hogy a iskolanővéreket majd megtámogatva itt egy olyan kulturális és pedagógiai központot hozzon létre, amelyik gyakorlatilag nem csak a nővérek pedagógiai tevékenységével, hanem a nővér utánpótlás és a pedagógus képzéssel is egyszerre foglalkozik. Tehát ennek a koncepciónak megfelelően akart ide hívni jezsuitákat, illetve más tanítórendi szerzeteseket. Ők azonban, amikor meglátták ugye ezt az épületet, épületegyüttest, és világosan látták, hogy ez nem nekik lett építve, mert nem volt egy előzetesen egyeztetés, akkor gyakorlatilag kihátráltak ebből a feladatból, és végül aztán a ferenceseket kereste meg, abból az apropóból egyébként, hogy 1926-ban egyébként, akkor voltunk 700 évesek ferencesek, és hát egy ilyen jubileumi terjeszkedési koncepció is benne volt ebben a meghívásban, minden bizonnyal a ferencesek is örültek, hogy hosszú 220 év után először bővíthettek itt Dunántúlon, mert addig gyakorlatilag mindenki a rendi központból úgy gondolkodott a Dunántúlról, hogy ez a mennyiségű kolostor, ami hagyományosan jelen van, ez elegendő, és ilyen értelemben a ferencesek számára ez egy kihívás, illetve egy strukturális értelemben vett önazonosság is volt, hiszen eddig minden egyes helyen a saját kolostorunkban kaptunk helyet. Itt viszont valódi vendégek vagyunk, amit Szent Ferenc annak idején nagyon proponált, hogy ne saját tulajdonú épületben legyenek a ferencesek, hanem vendégek legyenek és jövevények, akik tisztelettel, alázattal szolgálják azt a helyet, ahol éppen vannak, de tulajdont ott ne szerezzenek. Úgyhogy ez mind a mai napig így van, hogy a püspökséghez tartozik tulajdonjogilag ez az épület együttes, és mi csak vendégek és gondozói vagyunk.
És szolgálók. Azért.
És szolgálói vagyunk annak a közösségnek, akiket a Szentlélek itt összefúj.
És a templom építésének most a jubileumi ünnepe előtt vagyunk. Milyen programokkal, mivel készülünk erre?
Hát arra gondoltam annak idején, mivel én magam is zalaegerszegi vagyok, hogy azért meg kellene adni a módját, a lehetőséget arra, hogy akik szeretnének ünnepelni, aminek a tartalma elsősorban annak a hitbeli hűségnek a fővonala, a gerince, ami 100 éve működőképesként megtartotta ezt a templomot, vagyis azoknak az embereknek a hűség előtti tisztelgés is, akik hitüket, reményüket, szeretetüket, a szentségek iránti igényüket és a ferencesek iránti tiszteletüket és hűségüket évtizedeken, egy évszázadon keresztül így fenntartották, és ezáltal gyakorlatilag a templomunk fenntartásának ők lettek így a garanciái. Tehát valamiképpen ezért is szeretnénk azt, hogyha éreznék a kedves testvérek, templomba járó hívek, akik sokszor generációs átkötésben is vannak, ami azt jelenti, hogy a szüleik, nagyszüleik is itt kapták meg a beavató szentségeket, esetleg sokan vannak, akiknek a hozzátartozóit már mi temettük, azokat, akik itt lettek annak idején megkeresztelve. Így aztán végül is 100 év alatt nagyon sok családnak és nagyon hosszú időt átfogó élettörténeteknek lettünk a kísérői, ajándékba kaptuk ezeket az embereket, akiket Isten szólított meg, hogy jöjjenek hozzánk, és ezzel az ajándékkal mi szeretnénk most hálásan Isten színe elé járulni ebben a centenáriumi évben. A programok, amelyekkel készülünk, abból a nyitány, az első lépés múlt héten megtörtént, hiszen csütörtök este már készültünk a templom búcsúra, az Úr Jézus szentséges szívének fő ünnepén, és arra gondoltunk, hogy méltó és illő lenne annak a zsolozsmának, amit 1856-ban a Szent Szék, illetve a Szent Officium a hívek rendelkezésére és a papok gondozására kibocsátott, elkészíteni a magyar változatát, hogy egyszer ebben a templomban is elhangozhasson az az eredeti zsolozsma tisztelet, amelyet virasztó zsolozsmának nevezünk, és amely a mai formában egészen másként néz ki, de abban az időben énekes tételekkel bőségesen ellátva kaptuk meg ajándékba. Ebben segítségünkre volt Balogh Péter Pius apátúr, a gödöllői templomnak a apátságnak az apátja, akivel együtt végeztünk a Zeneakadémián egyházzenészként, és innét a kapcsolat, ők vállalkoztak arra, hogy megszólaltatják számunkra az ő szkólájukkal, vagyis kis énekegyüttesükkel ennek a zsolozsmának a vírasztó zsolozsma anyagát, ami teljesen alkalmas arra, hogy egy nyugodt és fényes lelkű estét együtt tölthessünk, készülve az Úr Jézus Szent Szívének ünnepére. És így adódott az, hogy egy csodálatos zsolozsma anyaggal megajándékoztak bennünket. Kiadvány is készült belül az utókor számára is, részleteiben pedig bármikor elimádkozható. Ez volt tehát így a nyitány, és így is szeretnék köszönetet mondani a premontrei gödöllői apátúrnak, a szkólának és azoknak, akik ebben részt vettek, és természetesen a helyi testvéreknek is, hogy jó szívvel fogadták ezt a vállalkozást, ezt a nyitányt.
Igen, nagyon szép este volt, és ez nagyon felemelte az egész estének a menetét.
Továbbiakban meg olyan terveink vannak Isten kegyelméből, amit már egyeztettem a tartományfőnök atyával, és azt mondta, hogy ennek ő is örülni fog, hogy kultúrtörténeti, kultusztörténeti, jogtörténeti és textilipartörténeti előadási napok lesznek, ezek tematikus napok. Ezen kívül még lesz majd egy liturgika történeti előadássorozat. Ezek tematikus napok lesznek, hónapokra elosztva, amiről majd megfelelő időben még hírt adunk. Ezeknek a tematikus előadási sorozatoknak az előadói már igent mondtak a különböző témákra. Nagy izgalommal várom én is mindegyiket, hiszen olyan részleteket, olyan kutatási eredményeket és olyan összefüggéseket is meg fogunk tudni saját magunkról, és a templomról, és a liturgiáról, és a történelmi ívről, amiben élünk, amely mindenképpen szükséges ahhoz, hogy egy belátható jövőt tudjunk tervezni. Ebbe beletartozik természetesen a múlttal való őszinte szembesülés is, beletartozik a jelen feladatoknak a konkrét kijelölése, és vele tartoznak olyan tervek, amelyeket ugyan imádságban főztünk ki Jézus Szent Szívének kályháján, illetve ez a terv, ez reméljük, hogy valamiképpen visszhangra talál majd a hívek szívében is.
Reméljük, és időben fogjuk értesíteni a plébánia honlapján, talán az Egyház megye honlapján is fönt lesz, és természetesen a Mária Rádióban is időben tudunk róla tájékoztatást adni, hogy melyik mikor lesz, és reméljük, hogy nem csak zalaegerszegiek, hanem vidékről is fognak látogatni.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben van a most és minden.
Talán a legizgalmasabb és ami a leginnovatívabb tematikus napnak ígérkezik, az gyakorlatilag Jézus szívének az orvosi szempontból való, hívő orvosi szempontból való szemlélése. Úgyhogy négy ilyen területet jelöltem ki erre, és szívsebészeket kértem föl, hogy tegyenek tanúságot, illetve a szakmai ismereteikkel bővítsék és realizálják számunkra is Jézus szívének a történetét, úgy, mint a szűzanya szeplőtelen szíve alatt a Szentlélek ihletésére megalkotott szívet, tehát a prenatális állapotban, aztán a születés és az élettörténet tekintetében egy szívfejlődést és az isteni szív számunkra rejtett és nyilvánvaló titkait, aztán az agóniában elszenvedett időnek a bemutatását, és majd pedig a feltámadott állapotban elképzelhető, illetve az oltári szentségben annak csodáiban megmutatkozó szívcsodákat és eukarisztikus csodákat fogjuk gorcső alá venni.
Köszönöm szépen Kerca Csaba asztikatyának a bőséges ismertetőt, és reméljük lesz fogantatása és híre ennek a nagyon csodálatos eseménynek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.